Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 125. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 125. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel. Foglaljunk helyet, és a 215. énekünket énekeljük, testvéreim, a 215. dicséretünket, a 215. énekünket első 4 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: eltévedtem, mint lyuk a bűnösök útjára.
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel első könyvéből olvassuk. Sámuel első könyvének 17. részéből az első 11 verset olvassuk, aztán a 16-tól válogatott verseket fogok olvasni a fejezet végéig. És összegyűjték a filiszteusok seregeiket a harcra. És összegyűlének Sokónál, mely Júdában van, és táborozának Sokó és Azéka között Efes-Dammimnál. Saul és az izraeliták pedig összegyűlének, és tábort ütének az Élak völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. És a filiszteusok a hegyen állottak innen, az izraeliták pedig a hegyen állottak túlfelől, úgyhogy a völgy köztük volt. És kijött a filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, akit Góliátnak hívtak, Gát városából való, kinek magassága 6 sing és 1 arasz vala. Fején részsisak vala és pikkelyes páncélba volt öltözve, a páncél súlya pedig 5000 részsiklusnyi vala. Lábán réz lábpáncél és vállain rész pajzs volt. Dárdájának nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, dárdájának hegye pedig 600 siklusnyi vasból volt, és előtte ment vala, aki a pajst hordozta vala. És megállván kiállta Izrael csatarendjeinek, és mondta nékik: miért jöttetek ki, hogy harcra készüljetek? Avagy nem filiszteus vagyok-e én, és ti Saul szolgái? Választhatok azért magatok közül egy embert, és jöjjön le hozzám. Ha aztán megbír velem vívni, és engem legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk. Ha pedig én győzöm le őt, és megölöm, akkor ti legyetek a mi szolgáink, hogy szolgáljatok nekünk. Mondta tovább a filiszteus: én gyalázattal illetém a mai napon Izrael seregét. Állítsatok azért ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Mikor pedig meghallotta Saul és az egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettenének, és igen, félének vala. Akkor aztán a 16. verstől olvassuk. A filiszteus pedig előjön vala reggel és este, és kiáll vala 40 napon át. És mondta Isai az ő fiának Dávidnak: vedd testvéreid számára ezt az efa pergelt búzát és ezt a 10 kenyeret, és sietve vidd el a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogasd meg testvéreidet, hogy jól vannak-e, és hozd tőlük jelt. Saul pedig azokkal együtt és az egész Izrael az Élak völgyébe valának, hogy harcolnának a filiszteusok ellen. Felkelt azért Dávid korán reggel, és a nyájat egy pásztorra bízván felvette a terhet, és elment, amint meghagyta neki Isai. És eljutott a tábor kerítéséhez. A sereg pedig, mely kivonult csatarendben, hadizajt támasztott. És csatarendbe állának Izrael és a filiszteusok csatarend ellen. Akkor Dávid rábízta holmit arra, aki a hadiszerszámokat őrzi, és elfutott a harctérre, és odaérve kérdezősködék testvéreinek állapota felől. És amíg ő beszélt velük, íme a bajnok férfi, a Góliát nevű filiszteus, aki Gátból való volt, előjött a filiszteusok csatarendjei közül, és most is hasonlóképpen beszélt vala, és meghallá ez Dávid. Az izraeliták pedig, mikor látták azt a férfit, mindjárt elfutottak előle, és igen félnek vala. És mondának az izraeliták: láttátok azt a férfit, aki feljött? Mert azért jött ki, hogy gyalázattal illesse Izraelt. Ha valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király. Lányát is neki adná, és atyának házát szabaddá tenné Izraelben. És szól a Dávid azoknak az embereknek, akik ott álltak vele, mondván: mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert micsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az Istennek seregét? A nép pedig e beszéd szerint felelt néki, mondván: ez történik azzal az emberrel, aki megöli őt. Meghalá Eliáb, az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszél, és nagyon megharagudott Eliáb Dávidra, és mondta: miért jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságot, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd a csatát. Dávid pedig felele, ugyan mit cselekedtem én most, hiszen csak beszéltem. És elfordult tőle egy másikhoz, és ugyanúgy szólt, mint korábban, és a nép is az előbbi beszéd szerint válaszolt neki. És aztán a 40. verstől. És kezébe vette Dávid botját, és kiválasztott magának a patakból 5 sima kövecskét. Eltette azokat pásztori szerszámába, mely vele volt, tudnélik tarisznyájába, és baritjájával a kezében közeledék a filiszteushoz. Akkor elindult a filiszteus is, és Dávidhoz közeledék. Az az ember pedig, aki a pajzsát hordozta, előtte vala. Mikor pedig oda tekinte a filiszteus, és meglátta Dávidot, megvetette őt. Mert ifjú volt és piros, egyszer mint szép tekintetű. És mondta a filiszteus Dávidnak, ebb vagyok én, hogy te bottal jössz reám. És szidalmazza a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Mondta tovább a filiszteus Dávidnak, jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevébe megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És mikor a filiszteus felkészült és elindult, és Dávid felé közeledék, Dávid is sietett és futott viadarra a filiszteus elé. És Dávid belenyúlt kezével a tarisznyájába, és kivett onnan egy követ. És elhajítván homlokán találta a filiszteust úgy, hogy a kő homlokába mélyedt, és arccal a földre esék. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál paritjával és kővel. És levágta a filiszteust és megölte őt, pedig kard nem is vala Dávid kezében. És odafutott Dávid és ráállt a filiszteusra. Vevé annak kardját, kirántotta hüvelyéből és megölte őt, fejét pedig azzal levágta. A filiszteusok pedig, amint meglátták, hogy hősük meghalt, megfutamodának, és felkelének Izrael és Júda férfiai, és felkiáltának, és üldözék a filiszteusokat egészen Gátig és Ekron kapujáig. És hullának a filiszteusok sebesültjei a Sarraim felé vezető úton, Gátig és Ekronig. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttünk. Most gyertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, Istenünk, magasztalunk téged, és dicsőítjük a te nevedet. Te vagy ennek a világnak alkotója, gondviselője. Te gondoskodtál számunkra üdvözítőről, a te drága fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében, és drága személyében. Köszönjük te néked azt, Úr Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre, és meghaltál azért, hogy üdvözítsd a bűnösöket. Köszönjük te néked, hogy aki benned hisz, aki rád bízza magát, azt te üdvözíted, megmentve a kárhozattól, az igazságos, örökkévaló ítélettől. Áldunk téged azért, Úrunk Jézus, mert most ott vagy a dicsőségben, ülve az atyának jobbján. És köszönjük, hogy ugyanakkor velünk is itt vagy, a te drága lelked által. Köszönjük néked, hogy az ígében jössz hozzánk, szent lelked által. És kérünk téged arra, hogy jöjj is most közénk, áldj meg most bennünket önmagaddal. Hadd értsünk meg téged, hadd jöjjünk a te közeledbe. Hadd ragadjunk meg, hadd öleljünk magunkhoz hitünk karjaival. Köszönjük néked azt, hogy úgy jöhetünk most mi is hozzád, ahogy vagyunk. Látod a mi vétkeinket, látod a mi bűneinket, amikkel szomorítottunk téged. Kérünk arra, hogy bocsáss meg nekünk, és tisztíts meg ingyen kegyelmedből. És köszönjük néked azt, hogy jöhetünk a szomorúságainkkal, a gyászunkkal, de jöhetünk az örömeinkkel, jöhetünk a kérdéseinkkel is. Áldunk téged arra, hogy te ismersz bennünket, és tudod, hogy most is mire van szükségünk. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, beszélj velünk ebben az órában, és ígéd által adj nekünk hitet, világos gondolkodást, hogy meg tudjuk ragadni, és magunkkal tudjuk vinni a te igédet, sőt, hadd legyen az életünket formáló hatalommá, erővé, mindnyájunk számára. Nagy neved dicsőségéért köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetés előtt a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét felolvasott ige szakaszból olvassuk, tehát Sámuel próféta első könyvének 17. részéből, a 43. verstől az 51. versig. Leülve hallgassuk meg az írott igét. És mondta a filiszteus Dávidnak, ebb vagyok én, hogy te bottal jössz reám. És szidalmazza a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Mondd tovább a filiszteus Dávidnak, jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és mezei vadaknak adjam. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És mikor a filiszteus felkészült és elindult, és Dávid felé közeledék, Dávid is sietett és futott a viadalra a filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyájába, kivett onnan egy követ, és elhajítván homlokán találta a filiszteust, úgy, hogy a kő homlokába mélyedt, és arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál paritjával és kővel, és levágta a filiszteust, és megölte őt, pedig kard nem is volt Dávid kezében. Kedves testvéreim! Kicsit megszakítva a jó cselekedetekről szóló gondolatmenetünket, ma a hősökről szeretnék egy pár szót szólni. Október a hősök hónapja. Először emlékezünk az aradi hősökre, aztán az 56-os események hőseire, majd a reformáció hősei ragyognak föl előttünk. De vannak ma is hősök. Az kétségtelen, hogy olykor kiemelkedő embereket állítanak elénk, De kérdés, hogy tényleg hősök-e azok, akiket a média, esetleg tudományos körök, vagy akiket a politikusok hősöknek mondanak és állítanak elénk. Hősök-e ők? A válasz attól függ, hogy milyen mércével mérjük a hősöket. Ha a hősiesség normáját Big Brother és társai adják elénk, így akik olyanok, mint az ott szereplők, esetleg győztesek, azok volnának a ma hősei. Ha a hősiesség normáját az akciófilmekben elénk festett hősök szabják meg, akkor azok a mai hősök, akik ezekben a filmekben megjelenő hős típusoknak megfelelnek, vagy ezekhez közel állnak. Szeretném most arra irányítani a figyelmet, hogy a Bibliában is számos hős áll előttünk. Meglátásom szerint Isten bennük adta elénk a hősiességnek a kritériumait. Ha valaki ezeknek az isteni ismérveknek megfelel, azt ma is hősnek mondhatjuk, még akkor is, hogyha az illető, a családja, a munkahelye, a világ szemében éppen nem hős. Vannak-e ma hősök? Vannak-e ma olyan emberek, akik a hősiesség Istentől származó mércéjét, ami a hősiesség örökkévaló mércéje, és mindenkire érvényes mércéje, megütik? Azt mondjuk, hogy vannak. Ilyen értelemben vannak ma is hősök. Most nézzük meg egy ilyen példát a Szentírásból, Dávidot. Nézzük az ő jellemzőit, ahogyan a felolvasott és már bizonyára jól ismert történetből elénk tűnnek azok. Közben, miközben azért vele foglalkozunk, pontosan az ő jellemzőivel, az ő vonásaival, mindenképpen az Úr Jézus Krisztusra kell gondolnunk, valahol kell őt kicsit távolabb látnunk, mert Dávid az Úr Jézus Krisztusnak az árnyékkép az Ószövetségben. Annak a Jézus Krisztusnak, aki az Isten legnagyobb hőse. Ha szabad így mondani, ő a hősök hőse a Bibliában. A Golgotának a hőse, Húsvétnak a hőse, a mennybe menetel hőse, aki diadalmenetbe vonult vissza a mennybe, amikor visszatért az atyának jobbjára. Dávid ő rá mutat, ő neki egy halvány előképe. De nézzük most, miközben az Úr Jézus nem felejtjük el, nézzük most Dávidot. Dávid Isten neveltje. Isten neveltje. Nem önmagát tette hőssé Dávid, hanem Isten nevelte őt hőssé. Nem olvassuk azt, hogy Dávid elhatározta a szívében, hogy ő belőle pedig, ha törik, ha szakad, nagy hős lesz. Nincs arról szó, hogy saját elhatározásának, akarat erejének, hatalmas önbizalmának köszönhető, hogy hős lett. Ezek a mai világ receptjei a hőssé válásra. Akarjál győzni. Bíz önmagadban. Határozd el, hogy te az leszel, akinek lenned kell, vagy aki szeretnél lenni. És aztán majd hőssé is válsz. Dávid nem így. Nem olvassuk róla legalábbis, hogy így vált volna hőssé. Azt sem olvassuk róla, hogy a család tagjai hatalmas pénzt investáltak bele, hogy eladják őt, mint hőst. Nem olvassuk, hogy az apja hatalmas pénzösszegeket fordított arra, hogy legkisebb gyermekéből hőst faragjon. Nem állnak mögötte szponzorok, akik hathatós támogatásukkal egy korabeli hőst csinálnak belőle. Nem áll Dávid mögött egy hatalmas média erő, ami reklámozná őt, ami megint csak fölemelné őt, és egy hőssé tenné az akkori világ előtt. Nem olvassuk azt, hogy van neki egy edzője, aki addig-addig gyúrná és erősítené és oktatná, amíg Dávidból egy hős nem lesz az ő segítsége, hathatós közreműködése által. Nem olvassuk a Bibliába, testvéreim, hogy Dávidnak tőkéje van, aminek szárnyain a hősök közé emelkedik. Ezt sem olvassuk. Vagy mégiscsak áll mögötte valaki? Igen, áll mögötte valaki, nem más, mint az élő Isten, testvérek. A láthatatlan Isten. Mégis ott áll Dávid mögött. És gyermekkora óta nevelgeti ezt az embert. Nevelgeti őt a szülői házban, szülei hite által. Munkálkodik benne. Munkálkodik benne azáltal is, hogy a testvérei között ő nem a legnagyobb. Az ő testvérei voltak jó páran, és mind idősebb volt nála. Aki egy ilyen családban nőtt fel, hogy sok fiú van előtte, és ő az utolsó gyerek, hát az átéli azt, hogy ez nem mindig a legjobb dolog. Hát a többiek azért úgy, mi is voltunk öten, hát én pont az első vagyok, de a kicsiket nem irigylem, akik nálunk voltak. De azért a kicsik is tanulnak valamit, mert az Isten tanítgatja őket azáltal, hogy ők csak annyi adikok, amennyi adikek, és fölöttük ott vannak mások. De a testvérei által is bizonyára Isten munkálkodott benne. Aztán kezdett felcseperedni ez a gyerek, mármint Dávid, kezdte őrizni az apjának a juhait, közben hol énekelt, a hangszerén játszott, zsoltárokat szerzett, mert ilyen költői lélek is volt benne. Hol pedig a vadállatokkal vívott, mert jött a medve a juhokra, és akkor Dávid szembeszállt vele. Jött az oroszlán is, hogy elmondja itt Saulnak, csak azt nem olvastuk föl. Azzal is megvívott, azt is megölte. Egyszerűen, most nem tudunk ebben még mélyebben belemenni, de világos előttünk, hogy Dávidot Isten nevelgeti. Fiatalkora, gyerekkora óta. Még itt is ebben a történetben is nem olvassuk, hogy egy meglett férfi lenne. Még itt lenézik, hogy piros, meg szép tekintetű, meg még nem egy kemény férfi. Fiatal ember még. De Isten neveltje. És úgy gondolom, testvérek, tényleg azt mondhatjuk, hogy az Úr formálta az ő gondolkodását, elsőrenden az ő jellemét. Testileg is nevelgette, külsőleg is építette őt. Dávidot mondjuk így, hogy Isten tette hőssé. Isten nevelte őt hőssé. Ezért igazából nem is Dávidot nézzük mi, hanem itt az Urat, aki őt hőssé nevelte. Az Urat nézzük, és őt csodáljuk az Dávid alakján át. Milyen türelemmel, milyen szeretettel, milyen kegyelemmel, milyen nagy tapintattal nevelgette, tanítgatta Isten ezt a fiatal Dávidot. Végre azzá lett, akivé lennie kellett. Isten hőse, aki szembeáll, így olvassuk a Bibliában, a filiszteusok hősével. Úgy gondolom, testvérek, hogy Isten ma is nagy hős nevelő. Nagy hős nevelő. Ma is nevel az Úr hősöket. Nem azokból nevel Isten hősöket, akik ilyen született hős alkatok, hanem ő bármelyikünkből képes, aki az ő oldalán áll, aki neki átadta a szívét, bármelyikünket az Úr képes hőssé tenni. Nevelget bennünket is, felhasználva a szülői, otthoni környezetet. Felhasználja minket körülvevő embereket, a tanárainkat, a főnököket. Felhasználja az élet nehézségeit, felhasználja az élet derűs pillanatait. De mindenek fölött és mindezekben az ő igéjét, ami a Szentlélek által dolgozik az emberek gondolkodásában, az ember szívében is formálja a jellemét, a mentalitását. Isten ma is neveli az ő hőseit, testvérek. Persze ezekről az Isten által nevelt hősökről a világ nem akar tudomást venni. Mások hősiességét magasztalja ez a világ. Például azokét, akikről Ézsaiás azt mondja, hősök a borivásban. Azokat magasztalja a világ. Vagy azokért, akikről így ír Jeremiás próféta, hogy hősködnek az Úr ellen. Azok a hősök, akik hősködnek az Úr ellen, akik lázadnak az ő törvényei ellen. A világ őket becsüli meg. A valóság pedig az, testvérek, hogy azok igazából nem is hősök. Vagy ha hősök, negatív hősök. A pozitív hősök, testvérek, azok, akiket az Isten neveli. A Zsidókhoz írt levél 11. részében olvassuk az Isten által nevelt hősöknek egy rövid felsorolását. Azt mondja ott róluk a Biblia, hogy egyik csoportjuk egy dicsőséges, már a Földön is dicsőséget nyert csoport, de a legnagyobb részük, a másik csoport, az egyáltalán nem megbecsült, nem egy földi dicsőséget nyert csoport. Isten hősei legtöbbször a világban sikertelen, gyalázatot nyert földönfutók, üregekben, sziklahasadékok közé üldözött emberek, és mégis azt mondja róluk ott a Biblia, hogy ezekre a hősökre nem volt méltó ez a világ. Nem érdemelte meg egyiket se a világ. Akkor is, hogyha szétfűrészelték, vagy elégették őket, nem érdemelte meg őket a világ. Ajándékok voltak azok, és ma is azok egytől egyig, akiket meg kell becsülni, és akikért hálásak lehetünk az élő Istennek, aki neveli őket. És ne gondoljunk most másra, hanem elsősorban mindenki saját magára gondoljon, és kérdezze meg, vajon Istenem, Uram Jézus, te belőlem is hőst akarsz nevelni? A válasz bizonyára az, hogy igen. Isten hőssé akar mindnyájunkat nevelni, az ő hőseivé. Lépjünk egy kicsit tovább, testvérek. Az Isten által nevelt hősök Isten irányítása alatt állnak. Dávid megbízója maga Isten. Nem olvassuk itt a Bibliában, hogy akár az apja azt mondja neki, hogy fiam, menj már el, mert hallom, hogy ott a csata mezőn nagy problémák vannak, és ez a filiszteus Góliát ottan ugra-bugrál, hát intézd már el. Nem mondja neki. Nem mondja, nem keresi meg őt Sámuel próféta, hogy Dávid, tudod, te nagy reményekre jogosítottál már bennünket, és tulajdonképpen már te leszel a királya Izraelnek, Saul után, hát légy szíves, menjél és győzz le. Az Úr azt üzeni neked, hogy menj és győzz le. Nem olvassuk ezt. Nem olvassuk, hogy Saul megkérné a király, az akkori király, megkérné Dávidot, ezt a fiatal srácot, menj már el és győzz le. Nem olvassuk, hogy az emberek, akár a testvérei, akár a többi harcosok kérlelnék ott Dávidot, hogy állj már ki ellen, hát nem mer senki kiállni, hát te vagy itt az egyetlen nagy, erős, Istenben bízó ember, állj már ki ellene. Nem hetszeli föl Dávidot senki Góliát ellen. Azt sem olvassuk, hogy ő saját maga, mint egy, azon gondolkozik, hogy na, most ki tudok ugrani, mármint, hogy a pásztor sorból, és most aztán meg fogom tudni mutatni, hogy ki vagyok én. Most én megyek, és önfejűen, vakmerőn beleugrok ebbe a vállalkozásba, mert úgy érzem, hogy ezt meg kell tennem, mert ez számomra nagy pillanat, és ha ezt elmulasztom, nem lesz belőlem senki. Nem, Dávid nem magát hergeli be, hogy így mondjam, Dávid, Góliát ellen, hanem ki mozdítja meg Dávidot? Aki nevelte. Az Úr mozdítja meg őt, Góliát ellen. Ezért mondhatja teljes joggal Góliátnak, hogy te így és így jössz ellenem, én pedig a seregek ura nevében megyek ellened, vagyis én itt az ő szolgája vagyok. És te most itt az én személyemben nem velem fogsz megütközni, hanem a seregek urával fogsz megütközni, az élő Istennel fogsz megütközni. Mert engem ő küldött ide eléd, és bennem őt kell majd meglátnod. Isten külön megbízottjaként lép fel itt Dávid, Góliát ellen, testvérek. Ennek Dávid a legtökéletesebben a tudatában van, és nem valami homályos sejtés ez a fejében. Ez jellemzi, testvérek, az Isten hőseit. Akiket Isten hőssé nevel, azok nem emberek irányítása alatt, hanem az ő nevelőjüknek, az Úrnak az irányítása alatt állnak. Az Úr pedig az ő saját lelke által, az ő drága igéje által vezeti, irányítja ezeket az embereket. Ezek az emberek, testvérek, nem a saját dicsvágyuk, nem is az irítségük, nem is a bosszúvágyuk, nem is a becsvágyuk, nem is a haragjuk, vagy a saját eszük és egyéb indulataik szolgái, rabszolgái, hanem az Úr szolgái, az ige uralma alatt állnak. A Szentlélek vezérli őket, testvéreim. Ma is így van ez. Isten hősei, ma is Isten külön megbízottjai ebben a világban. Úgy járnak kelnek. A családjukban, az otthonukban, a munkahelyükön, a gyülekezetben, a hitetlen emberek között. Aki velük találkozik, voltaképp nem velük találkozik, hanem a megbízójukkal, akit ők ott képviselnek, az erős, az élő Istennel. És hogyha valaki ellenségként találkozik Isten külön megbízottjaival, mint Góliát Dáviddal, akkor valójában nem győzhet felette. Nem győzhet felette. Jézus azt mondta, hogy az ő gyermekei fölött, az ő népe fölött a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. Nem úgy Góliát, a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. Legyőzhetetlenek az Isten megbízottjai. Az Isten irányítása alatt álló emberek, testvérek. Még akkor is, ha bezárják őket egy börtönbe, akkor is, ha kiküldik őket a Dunadeltába, akkor is, hogyha nem tudom én, lehetetlenné teszik őket, és elküldik egy kis falucskába, hogy három embernek prédikáljanak. Isten embereit, az Isten hőseit nem lehet sátáni, démoni, rendőri, politikai és egyéb erőkkel legyőzni. Mert ő rajtuk a pokol kapui sem vehetnek erőt, nemhogy emberi hatalmak és emberi erők. Isten a te és az én megbízóm is. Ő irányít bennünket a mi harcainkban. Ő a mi vezérlőnk, aki igéjével irányítja a lépéseinket. Legyen az, testvérek. Ha Isten által nevelt emberek vagyunk, akkor legyünk Isten által irányított emberek is. Isten által megbízott emberek. Hadd lépjek megint tovább. Az Isten által nevelt hősöket nem csak az jellemzi, hogy az Úr neveltjei és az Úr megbízásából cselekszenek, hanem az is jellemzi őket, hogy Isten az ő erejük. Isten az ő erejük. Nyilvánvaló, hogy Dávid, noha valószínűleg testileg nem volt gyenge ember, de testi vonatkozásban nem vehette fel a versenyt Góliáttal. Ahogy itt olvassuk Góliát méreteit, majdnem 3 méteres volt. Hatalmas pajzsokba, páncélba volt beburg, óriási súlyt hordozott magán ez az ember. Egy mondhatjuk nyugodtan, egy óriás volt. Nem voltak egy súlycsoportban. Ugye a középsúlyú embert összeeresztenének a ringben egy nehéz súlyúval. Hát az biztos a győzelem, ugye? Mármint, hogy a nehéz súly oldalán. Dávid, testvérek, még a Saul katonáival se vehette föl a versenyt. Mert azt olvassuk Saulról, hogy ő, mármint, hogy Saul, ahol csak látott, egy erős vagy bátor férfit azt magához fogadta. Tehát mondhatjuk, hogy a Saulnak a hadserege az egyáltalán nem ilyen kis nyuszika emberekből állott, hanem ezek igenis bátor és erős férfiak voltak. Az akkori kor szerint is. Nyilván a mai kor szerint is azok lennének. Dávid nincs köztük sem. Ezek az erős férfiak azonban Saul seregébe félnek. Azt olvassuk többször is, hogy amikor előjön a filiszteus, akkor ezek az erős és bátor férfiak, akiket Saul maga mellé fogadott, ezek nem mer, elbújnak a sátrak mélyére. Nem mernek kijönni a filiszteus ellen is kiállni. Senki közülük pedig erősek és bátrak. És akkor itt van Dávid, aki úgy tűnik, hogy testileg nem annyira hatalmas és erős ember, de mégis látszik, hogy a lénye erőt sugároz. Erőt sugároz az, ahogy ott kiáll a Góliáttal szembe, és teljesen nyugodt. Nem érezzük, nem látjuk, hogy kapkodna, hogy ideges lenne. Szépen oda megy a patakhoz, kiválaszt, nem? Gyorsan összekapkod, mert ideges, összekapkod gyorsan egy pár kövecskét, belegyűri a tarisznyájába, hanem kiválaszt, nyugodtan megfontoltan 5 sima kövecskét. Aztán, amikor jön a Góliát, mindenféle rágalmakat, meg gyalázkodásokat zúdít rá, de mindenek előtt az ő Istenére, akkor Dávid nem kezd ideges lenni, és nem kezd kapkodni össze-vissza a beszédjében, hanem nyugodtan válaszol, megfontoltan válaszol. Az egész magatartásában semmi halálfélelem, semmi remegés nincs. Erőt sugároz az egész megjelenése. Nem hátrál meg, ahogy olvassuk, elindul Góliát Dávid felé. Ezt el tudjuk képzelni, felénk elindulna egy 3 méteres ember azzal, hogy meg fog minket ölni, hogy mi mit csinálnánk akkor. Meddig hátrálnánk? Valószínűleg a következő falig, én is. Dávidról azt olvassuk, hogy nem, ő nem hátrál, hanem fut a Góliát felé. Elkezd futni felé. Azzal még egy kis lendületet ad a kövecskének, amit közben megpörget a feje fölött, a paritjájában. Nem idegeskedi el ezt a dolgot se, hanem az a paritjakő, az az első paritjakő, az talál. Pontosan ott, ahol kell. Nem volt szükség a többi kis kövecskére, elég volt ennyi is. Dávid egyszerűen egy olyan valakiként jelenik meg itt ezen a harcéren, aki erőt sugároz magából. Honnan van ez az erő, kérdezzük. Ez Dávidban rejlett. Nem benne rejlett, testvérek, hanem az Úrtól kapta ő ezt a belső erőt, ami szinte testileg is szárnyak adott neki, és testileg is fölemelte őt. Az Úrtól kapta az erőt. Isten hősei, azok az Isten által megerősített emberek, testvérek. Ma is így van ez. Magyarázhatják az Isten embereinek a panteista gondolkodók, hogy az erő te benned van. Te benned rejlik minden erő, amire szükséged van az életben való boldoguláshoz. Tudat alattid mérhetetlen energiák tárháza. Semmiféle olyasmiről nem olvasunk Dáviddal kapcsolatban, hogy a tudat alattiából szabadította volna föl az erőket, vagy csatlakozott volna a kozmikus tudattalanhoz, vagy a kozmikus energiához, és azzal telítődve negyed óráig, vagy fél óráig, vagy 3 napig jógázva töltődött volna fel energiával, ahogy Van Damme szokta csinálni a filmjeiben. Szó sincs erről. Dávid erőforrása nem benne volt. Az Úrban volt. Az Úr az én erősségem. Az Úr az én erőm. És az Úr erősítette meg őt. Hogyan erősítette meg? Úgy, testvérek, ahogy a Zsidó 11-ben olvasható hősöket is. Azt olvassuk mindegyikről, hogy ezek hit által nyertek erőt az Úrtól. Hit által. Hit által. Hit által részesülünk az Úrban, lesz közösségünk Jézus Krisztussal, és hit által részesülünk az ő erejében is. Minden egyéb javaiban is, de az erejében is. Isten gyermekei hívő emberek. És minél egyszerűbb, minél mélyebb a hitük, annál erősebbek. Akinek nincs hite, vagy gyenge a hite, hívő ember, de gyenge a hite, gyenge lábakon áll, az gyenge ember is lesz. Nem részesül az Úr erejéből. Megnézzük, testvérek, a reformációnak a vértanúit. Gondoljuk, hogy azok természetüknél fogva képesek voltak a mágia halára? Nem voltak rá képesek. Egyik se. Honnan volt mégis erejük arra, hogy egyenes lépésekkel mentek föl, és az utolsó szavuk is az Úrra és az igéjére mutatott a mágiáról? Vagy megbocsátottak azoknak, akik megégetik őket? Honnan volt erre erejük? Gondoljuk, hogy a mi egyszerű keresztény testvéreink a régi őskeresztény időben maguktól voltak képesek arra, hogy szembeszálljanak a világ akkori uralkodójával? És annak az államnak a hivatalos ideológiájával? Úgy születtek, hogy ők magukba hordozták az erőt? Nem, testvérek, ők is hitáltal nyertek erőt. Gondoljuk, hogy a mi gályara prédikátoraink magukba hordozták az erőt ahhoz, hogy végigmenjenek a szenvedésnek azokon a mélységein, amiken végigmentek? Pedig csak alá kellett volna írniuk valami nyilatkozatot. Gondoljuk, testvérek, hogy ezek az emberek önmagukba voltak erősek? Nem. Az Úrtól kapták az erőt. Hit által. Hit által. Mi is hit által kapjuk az erőt. A hitünket pedig, testvéreim, az Úr igéje által erősíti. Azért, ha nem olvassuk az igét például, vagy nem hallgatjuk az ígét, vagy nem élünk az úrvacsora drága ajándékával, akkor az ígétől fosztjuk meg saját magunkat. Akár az írott ígéről, akár a hirdetett ígéről, akár az látható ígéről van szó. Ha nem vesszük magunkhoz hitáltal, az erőforrásunktól fosztjuk meg magunkat. Hitünk el fog gyengülni. És aztán a lelkünk is el fog gyengülni. Azt testvérek, nem úgy van, hogy kaptam hitet, aztán az mindig van egyforma intenzitással lángol. Ez nem így működik. A hitet folyamatosan kell az Úrnak az ő igéje által erősítenie. És ő erősíti is. Itt van Dávid. Hogyha az utolsó ponthoz kanyarodunk most, akkor azon kell még elgondolkoznunk, hogy Isten hősei nem csak Isten neveltjei, nem csak Isten megbízottai, nem csak az Úrból erőt merített emberek, hanem ők Isten dicsőítő emberek is. Mit akart ez a Dávid? Kiemelkedni, hogy utaltam rá? Kitörni az addigi élet kereteid közül? Változtatni az addigi élet minőségén? Ez lebegett a szemei előtt, testvérek. Vakmerően kockáztatni az életét a sikerért, a jutalomért, a királylány kezéért, a fele királyságért? Legyen valaki? Megbecsüljék az emberek? Bizonyítson a papájának, meg a mamájának, hogy azért ő is valaki? Ez motiválta őt, testvérek? Nem ez motiválta, hanem azt olvasuk róla, testvérek, hogy Dávidot az idegesítette föl a szó szoros értelmében, azon lett egy kicsit mérges, hogy kiáll egy pogány ember, és elkezdi az élő Istent és az ő népét, az ő seregét gyalázni. Hát hogy jön ez ehhez, mondja. Az élő Isten gyalázza ez a koma? Ez a fickó idejön, és elkezdi szidalmazni, gyalázni az Isten hadseregét, az Isten népének seregét. Hogy jön ő ehhez? És hogy van az, hogy itt senki sincs, aki kiállna ellene? Saul se, a király. Hogy van az, hogy itt senki nem emeli fel a szavát, hanem mindenki bebújik a sátának a mélyébe, és ott kezd imádkozni, vagy nem tudom mit csinálni. Amikor harcolni kellene. Az miért kellene harcolni? Az Úrért. Az Úr dicsőségéért. Az Istenért kellene kiállni. Kedves testvérek, ma is Isten hősei elsősorban nem magukért aggódó emberek. De meg nem is maguknak akarnak valami nagy elismeréseket aratni. Mondjuk, ha erre gondolt volna, megkockáztatom akár az aradi 13, nem álltak volna oda hadsereg élére. Ha maguk dicsőségére gondoltak volna a reformátorai, nem álltak volna oda egy világuralkodó ellen harcolni. Szellemi fegyverekkel, lelki fegyverekkel, az igével. Ezek az emberek, testvérek, Isten hősei, ezek az Úrért harcolnak mindig. Az Isten dicsőségét azt szenvedik nehezen, hogyha az Isten dicsősége csorbítatik. Ha az ő nevére, az Úr nevére, a világ uralkodójának, az ő megváltójuknak a nevére gyalázatot hoz valaki, és kezdi köpködni azt az Istent, akit ők szeretnek, és akiről tudják, hogy ő a világ ura, fejedelme, az ő megváltójuk, az ő üdvözítőjük. Egyszerűen ezt nem tűrhetik. Mi se tűrnénk, ha a szívünkben az Úr lenne az első, testvérek. Síkra tudunk szállni az ellen az ember ellen, aki az anyánkat szídja, ugye, mert erre mindig megvan a szítod az anyámat, vagy az apámat. Hát gondolkozzál már, ugye? Mert szeretjük az apánkat, meg az anyánkat, és nem tűrjük, ha köpködi őket valaki. És ha az Úr nincs a szívünkbe, testvérek, ha ő nem a legfontosabb személy nekünk, akkor nem fog fájni, hogy valaki gyalázza, köpködi őt vagy a népét, az ő benne bízó embereket. Nem, még mi is odállunk, azt mi is köpünk egyet. Testvérek, nem. Az Isten hőseit az Úr dicsőségének a sárba tiprása bántja. Ez zavarja őket. És úgy gondolják, hogy ezért ezt nem szabad tűrni, ezt nem szabad engedni. Isten maga az, aki őket erre indítja, és fölhatalmaz őket arra, hogy álljatok ki, és az én dicsőségemért emeljétek fel a szavatokat. Cselekedjetek valamit, amit én mutatok nektek. Testvérek, feljöttek a mi határainkra is a Góliátok. Feljöttek, tudjuk mindnyájan. Feljöttek a hitetlen emberek, nem egy és nem kettő, más se csinálnak, mint gyalázák mindazt, ami nekünk szent. Feljön, testvérek, az ős magyar pogányság. És elkezdenek itt Szegeden is hallom valakitől, hogy milyen hatalmas nagy tábora van ennek az ideológiának. Más se csinál az ideológia, testvérek, mint azt hajtogatja, hogy a kereszténység azért felelős, hogy a magyarság nem találja meg a saját maga identitását. És elkezdik köpködni Jézust, elkezdik köpködni a Biblia Istenét, az egész kereszténységet úgy, ahogy van. És mondják, menjünk vissza a táltosainkhoz, mert ha visszatérünk az ős magyar pogányságba, amit ők tanítanak nekünk, akkor mi hatalmas nép leszünk, és végre megtaláljuk saját magunkat, és felül tudunk kerekedni a bajokon. Az, testvérek, egy nagy hazugság. A magyarság egyébként soha nem lábalt ki a pogányságból, ahogy tudjuk, soha. Névleg voltunk csak keresztjének. Igazából a lelkünkben nem lettünk keresztjén nép. És az, hogy itt tartunk, az nem a kereszténységnek köszönhető, hanem a saját pogányságunknak. A saját hitetlenségünknek. Vagy testvérek, ott vannak a teológián az Isten igéjét gyalázó emberek. Az Isten igéjének, a kijelentésnek a tekintét sárba taposó emberek. Teológiai tanárok, testvérek. Kell tudjuk azt. Vagy hallgassuk a különböző vallásos műsorokat a különböző médiákban, ahol máshogy csinálnak, mint az Úr Jézus Krisztust és az evangéliumát, a drága ígét egyszerűen gyalázzák, meghamisítják, kicsavarják, csűrik, csavarják össze-vissza. Hallgassuk, testvérek, ezeket egyszerűen tétlenül, némán. Befogjuk a szánkat, testvérek, amikor az Isten törvényeit, erkölcsi útmutatásait mindenfelé sárba tipró emberek tivornyáznak? Azt kérdezi az egyik Zsoltárban a Szentlélek, hogy amikor a fundamentumok is elrontatnak, mit cselekedik az igaz? Semmit? Hallgat a sátra mélyre visszahúzódva? Nem, testvérek, ennek már lejárt, nem is volt soha itt az ideje. De ha valahol valakinek az életében ez így volt, ennek nincs itt az ideje. Az Úr által megerősített embereként kell előállni, és az ő dicsőségéért kell tennünk azt, amit az Úr mutat. Ezt nem tudom megmondani, hogy kinek mit kell tenni. De mindenkinek megvan a maga Góliátja, akit le kell győzni a saját életében, meg a környezetében is. De az Úr által adott erővel, testvéreim, ez sikerülni is fog. Sikerülni is fog. Nos, itt van előttünk egy hős, akit Dávidnak hívnak történetesen, akit Isten nevelt hőssé, akit Isten bízott meg azzal, hogy ezt és ezt csinálja, aki Istentől nyerte az erejét ahhoz, hogy amit az Úrtól feladatként kapott, azt el tudja végezni. És itt van ez a Dávid, aki nem magáért, nem a maga dicsősége, nem az apja dicsőségét, nem, még csak nem is annyira Izrael dicsőségét, hanem az Úr dicsőségéért síkra szállt, és a gyakorlati tettek mezejére lépett. Kedves testvérek, mondom, és ezzel fejezzük be, nem olyanoknak kell lennünk, mint Dávid. Nem ez a cél, hanem az a cél, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a kezéhez simuljunk mi. És engedjük, hogy ő formáljon bennünket. Ami megváltunk, ami Urunk formáljon bennünket Dáviddá. Magyar Dáviddá, ha így tetszik. Hőssé, aki ebben a korban az ő általa nevelt emberként, az ő általa megbízott emberként, az ő általa megerősített emberként, és az ő dicsőségét harcoló emberként áll ki a világnak, vagy az egyháznak, vagy a családjának a színterére. Segítsen ebben bennünket, ami Urunk, és ajándékozza meg a mi népünket minél több ilyen hőssel. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy elénk adtad az Úr Jézus Krisztust, a hősök hősét. Úr Jézus Krisztus, te megmutattad, hogy erősebb és hatalmasabb vagy mindennél és mindenkinél. Köszönjük te néked azt, hogy te voltál az, akit Dávid is példázott már az ős időkben. És köszönjük, hogy te lehetsz az, akit mi is példázhatunk ezekben a mostani időkben. Urunk, kérünk téged arra, hogy neveljél bennünket, hogy bízzál meg egyes feladattal bennünket, azzal, amivel te jónak látod. Legyen az a legegyszerűbb feladat is, segíts, hogy hűségesen hely tudjunk benne állni. Köszönjük néked, hogy tőled van az erő ahhoz, hogy az általad kapott feladatokat teljesíteni tudjuk. Segíts, hogy a mi hitünk megerősödhessen a te igéd által, és erőt meríthessünk azáltal te belőled. Köszönjük néked, Urunk, hogy nem a magunk dicsőségéért kell küzdeni, hanem küzdhetünk a te dicsőségedért, a te drága népedért, amelyikkel te egy vagy. Kérünk téged, hogy töltsd be a mi szívünket, és add, hogy téged szerethessünk a legjobban, és éppen ezért ne bírjuk hideg szívvel, közönösen a sátraink, az otthonaink mélyéről nézni, hogy gyaláznak téged és a te gyermekeidet. Segíts, Urunk, hogy mindnyájan megtalálhassuk azt a feladatot, amit ránk bíztál, és azt a te erőddel, a te dicsőségedre teljesíteni tudjuk. Köszönjük néked, hogy ma is vannak hősök ebben a mostani világban. Kérünk téged arra, hogy nevelj bennünket is hőseiddé. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, hogy itten a gyerekek között, az idősebb testvérek, a fiatalok között is te munkálkodj. Igéd által nevelges, tanítgass bennünket, adj nekünk megbízatásokat, közöld velünk a te erődet. Segíts bennünket, hogy ne magunkért, hanem érted harcoló emberekké válhassunk egytől egyig. Kérünk téged arra, hogy vigasztad meg a köztünk lévő gyászoló családokat. Kérünk azért a családért, különösképpen akik az elmúlt héten álltak szerettük koporsója mellett. Kérünk, légy velük, erősítsd meg őket, és segítsd elengedni kedves szerettüket. És abban is segítsd őket, hogy benne találjanak életet, erőt, vigasztalást. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi népünket. Kérünk téged arra, hogy szabadíts meg minket az álhősöknek, a negatív hősöknek az uralma alól, a zsarnoksága alól. És kérünk téged, hogy adj ennek a népnek igazi hősöket, sőt, tedd a nép minden tagját valódi, akaratod szerint való emberré. Adj lelki megújulást, hitbeli hozzátérést a mi népünknek, országhatáron innen és túl is. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, drága neved dicsőségéért. Amen. A mi atyánkot mondjuk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. K. Tóth Imre testvérünktől búcsúztunk, agronómusként dolgozott, és most nyugdíjasként búcsúztunk tőle, református vallású atyánk fiától, Szegeden a Tiszavirág utcában lakott. Temetése október 15-én szerdán volt, 13 órakor az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szeretteinek. Kérdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat. Ma délután 15 óra 30-tól zsoltáros kör lesz Lupsa György testvérünkéknél. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Kérdetem, hogy az ifjúsági órát, a bibliaórát és jövő héten az imaórát is a szokott időben tartjuk. Úgy tudom, hogy az énekkar ezen a héten nem lesz. tekintettel a munkaszüneti napokra. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap, ha Isten is úgy akarja, igét hirdet közöttünk Barabási Endre testvérünk, aki az erdélyi nagysolymosi testvérgyülekezetünknek a lelkésze volt, most alsóboldogfalvai lelkipásztor. Jönnek ide, mert a gyülekezetünk presbitériuma nekik ajándékozta a parókjáról leszerelt radiátorokat, mert ők még a parókján azokat nagyon is jól föl tudják használni. Jönnek, hogy ezeket elvigyék, ezeket a használt eszközöket, és egyúttal már, ha itt van, akkor legalább megismerjük és meghallgatjuk az ő prédikációját is. Tehát jövő vasárnap, Isten úgy akarja, akkor ő hirdeti itt köztünk az ígét. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy közeledik hozzánk a reformáció emlékhete. Még majd pontosan el fogom mondani, hogy mi lesz a program, azért nem tudom most elmondani, mert még én sem tudom, mert nem közölték velem. De annyit már tudok, hogy a reformáció hetén, amikor a 31-e lesz, akkor 31-én a Honvéd téren lesz az ünnepi istentisztelet, és előtte úgy emlékszem, hogy szerdán lesz itt nálunk istentisztelet, ahol a baptista lelkipásztor Kübler János fog igét hirdetni. Erről a testvéreket még részletesebben is fogom tájékoztatni. Végül azt hirdetem, hogy hátul van a november elején már immár szokásos nyílt hetünknek a programja, azt már testvérek elvehették, vagy elvehetik, és kérem is, hogy vegyék el, és osztogassák másoknak, és hívogassanak ennek a hétnek a rendezvényeire. Egyik alkalom jobb lesz, mint a másik, reméljük, hogy tényleg nem csak a címében és az előadóiban jó a programunk, hanem tényleg áldott esték lesznek, és mindnyájunk épülésére szolgálnak majd az egyes előadások. Vigyék a testvérek, és hívogassanak már másokat erre a rendezvényünkre. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 380. énekünket énekeljük, majd utána pedig a magyar himnuszunkat. A 380. énekünknek a kijelölt verseit énekeljük. Az első versét, aztán az 5-től 7. versekig. Az első vers így kezdődik, semmit ne bánkódjál Krisztus szent sereg, aztán az 5. verstől rajtad semmit nem fog a pogány ellenség.